Kívánok mindenkinek! Ugye most még a 10 parancsolatot tanulmányozzuk, és most a Sábesznél tartunk, és a múltkor nagyon gyümölcsöző beszélgetésbe kezdtünk bele, úgyhogy azt fogjuk most folytatni, és az mi nem tudtunk mindennek a végére jutni. Ugye azt mondtuk, hogy a sábeszi munkatilalom, meg eleve a sábeszi pihenés, az két, ugye erre két kifejezés van, az egyik a Mózes második könyvében, a másik a Mózes ötödik könyvében, mind a kettő ugye a 10 parancsolat meg van ismételve, csak másképp fogalmaz az egyik helyen, mint a másik helyen. Az egyik helyen azt mondja, hogy őrizd meg a szombatot, hogy megszenteld azt, és a másik helyen pedig azt mondja, hogy emlékezz meg a szombatról, és erre azt mondjuk, hogy ez a szombatnak a két része, az emlékezz meg a szombatról, az a tevőleges, cselekvő része a szombatnak, mint például a kidus, az őrizd meg a szombatot pedig azok a tilalmak, amik a munka tilalmakra vonatkoznak. És akkor innen ezzel kapcsolatban léptünk tovább, hogy mik a munkatilalmak. Tulajdonképpen honnan tudjuk, hogy mit a Tóra azt mondja, hogy ne dolgozz szombaton, akkor mit jelent a munkatilalom? És akkor minden azt mondtuk, hogy honnan lehet ezt logikusan kikövetkeztetni. Nézzünk meg egy olyan konkrétumot, amit a Tóra megtilt szombaton, és akkor tudni fogjuk, hogy akkor az valószínűleg az tilos. Mi az a konkrétum, amit megtilt a Tóra szombaton? Hogy ne építs a templomot, a szentét a Sábesz napján. És a rabik azt mondták, hogy nézzük meg, hogy mi az az összes munkafajta, amit a templom építésénél egyáltalán felmerülhetett, és akkor azokról biztosan kimondhatjuk, hogy azok tilosak szombaton, mert hogyha a templom építés érdekében nem lehetett ezeket a munkákat alkalmazni, akkor profán célra biztos, hogy nem lehet. És így akkor összeszámoltunk, összesen van 39 tiltott munkafajta, és ezek gyakorlatilag az összes bármilyen módon elképzelhető alkotó munka, ami benne van a teljes szántás, vetés, aratás, cséplés, szelelés, örlés, dagasztás, tehát az egész egy főzés-sütés folyamata a kezdetektől a végéig, ugyanígy benne van az állatoknak a bunda levágása, az állat levágása, a főzés, az étel főzése, benne a tűzrakás, benne az építés, a rombolás, a szövés, a varrás, írás, stb. Stb. Tehát összesen 39 tiltott munkafajta. És azt mondtuk, hogy ennek az a logikája, hogy egy-egy ilyen tiltott munka, az úgynevezett avmelachá, az a fő munkafajta, aminek vannak válfajai, és erre mondtunk sok-sok példát, például azt mondtuk, hogy az aratásnak egy válfaja, az gyakorlatilag bármi, amikor egy földhöz kapcsolódó növényt, vagy egy gyümölcsöt levágsz, vagy letépsz a helyéről, az például egy válfaja az aratásnak. A tűzgyújtásnak a válfaja az, hogyha fölmelegítesz egy vasat mondjuk forró tüzön. És akkor így ebből tovább lehet lépni a modern korba, hogy gyakorlatilag minden modern korban a használt cselekvésre is meg lehet találni annak a megfelelőjét a szombati, eredeti szombati munkafajokban. Volt egy kérdésed el.
Hát tulajdonképpen értem, hogy a szentélyhez kapcsolódnak ezek a dolgok, amit mondtál, de gyakorlatilag az abban az időben a mezőgazdaságot szerintem ez így kiismerítette.
Hát gyakorlatilag mindent, ami termelő munka, minden, ami alkotó munka, azt kiismerítette. Ugye azt mondtuk, hogy ez a 39 munkafajta, ezek a Tóra által tiltott dolgok. Most a mai nap az, hogy még befejezzük ezt a szombati témát úgy általánosságban, fogunk azokról a dolgokról beszélni, amik nem a Tóra által tiltott dolgok, de a rabbik ilyen vagy olyan oknál fogva megtiltották a későbbiekben azokat. Mert ebbe belemennénk, csak érdemes lenne tisztázni. Ja, amikor a rabbikról beszélünk, hogy a rabbik megtiltottak valamit, akkor az nem arra vonatkozik, amikor a rabbik megmagyarázzák, hogy egy bibliai tilalom hogyan vonatkozik a mai korra. Mert az nem a rabbik tiltották meg, azt a Tóra tiltotta meg, csak a rabbiknak segíteniük kellett, hogy mi ezt megértsük. Hogy a jog, a törvény értelmezését megkapjuk. Amikor a rabbik azt mondták, hogy a lámpa fölkapcsolása az kimeríti a tűzgyújtás tilalmát,
akkor ezzel ők nem egy új tilalmat hoztak, hanem a régi tilalmat értelmezésükkel terjesztették ki. Tehát ennek megfelelő a fölkapcsolni a villany sábeszkor, az egy tórai tilalom, az ugyanolyan, mint tüzet csiholni, vagy tüzet gyújtani. Ez egy dolog, amit érdemes tisztázni. Tehát a rabinikus tilalmak azok olyasmik, amik extra, ami a fölött van, hogy amit a, mint amit a tóra közvetlenül megtilt. Akkor érdemes erről is beszélni egy szót, mert akkor rakjuk rendet a tórai, a rabinikus, meg a többi dolog hialeriájában. Mindennek a kiinduló pontja a tóra. Tórában benne van valami, az ugye azt nevezzük tórai tilalomnak, vagy tórai parancsolatnak. A rabbiknak két feladatuk van. Megfelelően három. Az egyik az az, hogy azt mondjuk, azt állítjuk, hogy van olyan tórai jellegű parancsolat, ami nincs kibontva, kifejtve a tórába, de szájhagyomány útján fönnmaradt. Mondjunk egy példát. A tórában benne van, hogy közd a kezedre a imaszíjat, meg a fejedre. Nincs benne, hogy mi az az imaszíj. És sehol nem is lehet kikövetkeztetni belőle. Nincs az, hogy tfilin. Mi az a tfilin? De van egy hagyomány, hogy mi az a tfilin, hogy az egy bőrdoboz, amiben van négy pergamenteket, és ez a hagyomány mindenütt ugyanolyan. Miért? Mert ezt a részét Mózes nem írta le a tórában, tovább hagyományozta szóbeli úton. És a rabbik egyik nemzedékre a másikra továbbadták. Akkor az, hogy a tfilint föl kell rakni, és a tfilin ilyen legyen, az egy tórai erejű valami, mert ott a részletek azok ugye nincsenek benne a tórában, de a rabbik tovább hagyományozták. Ez egy. Kettő. Vannak olyan dolgok, amik a tórában nincsenek benne, hagyomány sincs rájuk, de ki lehet következtetni a szövegből őket. Például azt, hogy híres példa, hogy logikai úton bizonyos dolgokat ki lehet következtetni. Például az, vegyünk egy példát, hogy a tilos valakinek a, tehát a vérfertőzéses tilalmak van. Megvan említve a nagyszülő, de a szülő nincsen. Miért? Mert ezt ki lehet következtetni. Ha a nagyszülő tilos, a szülő biztos. Szülővel létesíteni szexuális kapcsolatot. Akkor ez egy olyan dolog, amit a rabbik magyarázták, de tulajdonképpen benne van a tórában, csak meg kellett magyarázni. Világos? Jó, lehet most vitatkozni azon a magyarázaton, de ha már elfogadta a többség a magyarázatot, az azt jelenti, hogy benne van a tórában. Na, egy harmadik dolog, amit a rabbiknak a feladata, az az, hogy a tóra köré védőgátat emeljenek. Mit jelent? Hogyha van egy tórai tilalom, egy tórai parancsolat, hogy biztosak legyünk benne, hogy ezt nem hágják át a zsidók, akkor megtiltunk még egy-két dolgot, ami oda vezethetne, hogy ők megszegjék. Például, tóra azt mondja, hogy tilos enni a húst a tejjel. A rabbik azt mondták, nehogy keveredjen a dolog, és az emberek ne értsék, hogy mi a különbség, akkor a szárnyasokat is tilos enni tejjel, mert a tóra megfogalmazásban a hús az mindig emlős állat húsát jelenti. Az, hogy tilos csirkét enni tejjel, az egy rabbinikus tilalom. Miért? Hogy nehogy az emberek azt mondják, a csirkét lehet enni tejjel, akkor ezt is lehet, nem olyan komoly dolog ez. Ez egy olyan tilalom, ami nem egy tórai tilalom, ez egy rabbinikus tilalom, ami egy tórai tilalom köré épül. Ilyen tilalom kiterjesztést a rabbik csak már egy meglévő tilalom köré csinálhatnak. Nem csinálnak valami újat. Nem mondhatják azt, hogy tilos, oké, a tóra azt mondja, hogy tilos keverni a tejet a hússal, mi ezt még hozzátesszük, hogy tilos tejet enni. És akkor az a legbiztosabb. Ezt nem csinálhatják, mert valami köré lehet építeni, nem valami újat csinálni. Most, és van egy negyedik kategória, amit a Kálmán említett, ami kicsit, ami nem is egy rabbinikus előírás, hanem egy hagyomány. Hagyomány, amit a rabbik is följegyeztek, de nincsen rá igazi, nem a tórához kapcsolódik közvetlenül, hanem egy hagyomány. Például az, hogy kipát hordunk, az egy hagyomány. Vagy mondjuk az, hogy péntek este két bárhez van az asztalon, ennek nincsen tórai. Ez nem egy tórai parancsolat, és még csak nem is egy tórai, egy rabbinikus parancs, hanem egy hagyomány, ami kialakult, és a rabbik megmagyarázták, hogy milyen értelme. Például, nem arra van szó, hogy van egy hagyomány, hogy hordunk egy kipát Jó, van, kész. A rabbik meg is magyarázták, hogy mi a értelmenek hagyománynak. De senki nem állítja, hogy ez egy bibliai előírás lenne. Előfordulhat, hogy van egy hagyomány. A rabbik elmagyarázni, és azt mondja, hogy látjuk, hogy a Tórában is van valami hasonló. Például, nagyon érdekes, magyarázta volna Pressburgi, pozsonyi Hassam Szolyfernak, hogy miért viselünk mi sapkát. Azt mondja, nézd csak meg, hogy ez a tisztelet jele, Isten felé való tisztelet jele, mert nézd meg, hogy a templomban a főpapok és a papok turbánt hordtak. Szemben a keresztényeknél, ahol leveszik a sapkát. Mit látunk ebből? A Tóra mutatja, hogy a sapka viselet az egy tiszteletadás, a fejfedő az egy tiszteletadás. De nem lehet azt mondani, hogy ebből következik a kipa. Ez csak egy szép magyarázat, ami a hagyományt megerősíti. Akkor ide visszatérve a kérdésedre, Kálmán, hogy akkor van egy szombat, szombat úgy egy egész, ahogy van. De vannak olyan dolgok, amik tórai tilalmak, vannak olyan dolgok, amik explicit benne vannak a Tórában, vannak olyan dolgok, amik tórai tilalmak, de nincs explicit benne a Tórában, csak a Tóra szövegéből értelmezhetőek, például ez a 39 munkafajta dolog. Vannak olyan dolgok, amik nincsenek benne a Tórában, nem is tóraiak, hanem a rabbik határozták el, hogy legyen egy védőgát szerűen. És vannak olyan dolgok, amik csak hagyomány. Például az előbb említett bárhez, az egy hagyomány. Vagy például az, hogy a szombatot egy pohár borral kell megszentelni, az egy hagyomány. A rabbik magyaráztak el, az, hogy a szombatot meg kell szentelni, az egy bibliai parancs. De hogy ezt egy pohár borra kell mondani, az egy hagyomány, amit a rabbik határoztak meg.
A gyertya is hagyomány.
Ugyanígy a gyertya is egy hagyomány. Az nincs benne sehol a Tórában. Igen. És ami nagyon érdekes dolog, hogy a hagyomány milyen erős, hogy a zsidóságban nagyon sokszor előbb szokták az emberek az hagyományhoz kapcsolatba kerül, mint egy bibliai parancsot. Egy zsidó előbb fog kipát hordani, de fejére tenni, mint sábeszt tartani. Pedig az sokkal fontosabb. Az egy tórai dolog, egy hagyomány. És erre szoktuk azt mondani, hogy a zsidóságnak a hagyomány bizonyos szempontból még fontosabb, mint a... Mert az az élő zsidóság, az, amivel közvetlenül találkozik az ember. Tradition... Igen?
Konkrétan a kipáról van szó, ugye? Tehát nem a fejfedőről vagy, hogy takarni.
Nem, fejfedő. Olyan, hogy kipa ilyen nincs.
Na de... Az nem
létezik.
Nem tórai előírás, hogy
takarni. Egy gyümölcsök. Nem a kipa. Nincs ilyen tórai előírás.
Van, de...
De ez nem egy tórai előírás. Ma az, hogy takard el a fejedet, az egy hagyomány. Aztán, hogy ez kipa, minden, ez már csak divat. Mert csak nem is hagyomány. Szóval az, hogy most mivel takard el a fejedet, az teljesen mindegy.
A múltkor Dávid azt mondta, hogy ma már egész Szabadítban vagy Jeruzsálemben, a szabad mászkára, mert körbe van kerítve, és jó, ez nem egy átjátszása?
Ja, mindjárt el fogunk ide jutni. Na, az alaphelyzet az, mindjárt oda fogunk jutni. Az alaphelyzet az, hogy ezek a felosztások. És a hierarchia egy külső szemlő számára nincs meg, mert nem tudja, hogy ez bibliai, az hagyomány, ez. Ő azt látja, ez a sábesz. A sábeszben van gyertya, van bor, van munkatilalom, van-e? Ő nem tudja pontosan külön, hogy melyik milyen fokozatú és milyen erőségű. Ugyanúgy, hogy egy átlag ember, aki nem jogász, nem tudja, hogy egy ilyen vagy olyan vagy amolyan tilalom, az milyen kategóriába esik. Akkor mik azok a... most amiről előre szaladunk egy kicsit, arra a kérdésre válaszolják, amit te kérdezel. A rabbik erősíthetik a szabályt, nem gyöngíthetik. Ugye ez logikus. Ők egy védőgátat emelnek. A rabbik bizonyos dolgokat gyengíthetnek, de csak olyasmit, amit ők magunk hoztak. Ha valami a Tóra szerint nem lenne tilos, és ők megtiltották, akkor később egy kiskapuval feloldhatják azt a tilalmat. Érted? Mindjárt el fogunk ide jutni, hogy ők nem a Tóra tilalmát oldják fel, hanem a saját tilalmukat. Mondjuk egy példát. Egy híres példa mondjuk, most aktuális, hogy a Smita, nincs az a szombathoz, a Smita évben, a hetedik évben, ugye parlagon kell hagyni a földet, és az összes adóság elévül. És a rabbik látták, az emberek nem adnak kölcsön, mert félnek, hogy elévül az összes kölcsön. Akkor ezt feloldották, azt mondták, hogy ha átadod az összes kintlevőségedet, átadod egy rabbinátusnak, szimbolikusan, akkor ez már nem személytől személye adóság, hanem egy személytől egy intézménynek, akkor az már nem évül el. Ez hogy lehet? Csak azért csinálhatták a rabbik, mert ma a smita törvénye az csak egy rabbinikus törvény. A Tóra szerint csak akkor kell tartani a smitát, hogyha áll a szentély és a zsidók többsége Izraelben van. A rabbik úgy döntöttek, hogy annak emlékére, hogy ne felejtsük el, hogy mi ez a smita, ma is legyen smita. Ezért ők könnyíthetnek ezen a szabályon, mert ők maguk erősítették be, akkor lehet könnyíteni. Ugyanez a helyzet, és akkor itt jutunk el most a következő témához, az, hogy mit lehet vinni az utcán, lehet vinni, nem lehet vinni, csak miről szól ez a vinni, nem vinni. A tórai tilalom úgy szól, hogy nem szabad a közterületről a magánterületre, vagy a magánterületről a közterületre vinni, semmit. Magánterületen lehet vinni, de magánterületről közterületre, közterületről magánterületre, illetve közterületen belül nem szabad vinni dolgokat. Okay? Kérdés, mi ez a közterület, mi ez a magánterület? A Tóra törvénye szerint minden olyan terület, ami vagy körbe van kerítve, vagy kiemelkedik a síkból 10 tefachal, 80 centi magasan, az magánterület. És minden olyan terület, ami maradék, az még nem közterület, hanem ez egy köztes terület. Mi a közterület? Az, ahol egy nap 600 ezer ember átmegy. Elég kevés ilyen közterület van.
Körút azért gond nélkül az.
Melyik körút?
Nagy körút.
A Röke-Pelpáza,
az igen, azt kérdezik. Oda vissza 600 ezer
ember az esélyes.
Akkor
utam? Amióta
jobb
a
Betegróval
azért többet visszatudják. Ugye Budapesten 2 ember lehívták gyárba. Az azt jelenti, hogy majdnem minden harmadik ember megfordul. Ugyanaz a napon. Megoldjuk. Oda-vissza. Daily Meal, mert ez a kívül. Jó, az a lényeg az nincs sok ilyen úgy. Most már egy másik véleményem azt mondja, hogy nem kell, hogy legyen 600 ezer, de azt kell, hogy 8 méter szélesen. Most nem akar részletekbe menni. Csak hogy érezzétek a feelinget. A rabbik azt mondták, hogy ahhoz, hogy ez komolyan legyen véve, megváltoztatták, megerősítették a szabályt, és azt mondták, csak az a közterület, csak az a magánterület, ami nem elég, hogy kiemelkedik a síkból, és vagy körbe van kerítve, hanem egy háztartáshoz is tartozik. Ha nem tartozik egy háztartáshoz, akkor független attól, hogy körbe van kerítve, vagy nincs körbe kerítve, és független attól, hogy itt átmegy a 600 ezer ember, vagy nem, az már közterületnek számít. Értitek? Akkor például, a legjobb példa erre mi, ha van egy udvar, amiben van több lakás, vagy ház, akkor az önmagában a Tóra szerint közt magánterület lenne, de amíg azt mondták, hogy nem, ott minden lakás külön magánterület, de nem az egész. Ugyanígy egy város, mondjuk egy Budapest, az a Tóra szerint valószínűleg nem számítana közterületnek, ha nem megy át ott 600 ezer ember. De a rabbik szerint köztebe. Most a rabbik a következőt mondták. Ez, hogy ne felejtődjön el a közterület magánterület fogalma. De, az, hogy legyen egy lehetőség ezt a problémát feloldani, erre van az éruv. Mi az az éruv? Az éruv az az, amikor mi azt mondjuk, hogy ez a terület, ami a Tóra szerint nem számítana közterületnek, csak a rabbik tették meg közterületnek, hogy tudjuk mi ezt kihozni a közterület státuszból, és magánterületté változtatni, hogy vonunk egy legalább egy kerítést, valamilyen módon, és egy háztartással tesszük ezt. Hogyan lehet egy háztartással tenni? Hogy fogunk egy darab kenyeret, és azt mondjuk, ez a kenyér mindenki ezen a területen belül. Az a minimum. A legegyszerűbb például, ha van egy ház, egy lakóház, egy bérház mondjuk, ahol sok lakás van, társasház, akkor nem is kell elkeríteni, és fogni kell egy karékeny, és azt kell mondani, ez a kenyér mindenki ebben a házban, és oda kell adni az egyik szomszédnak, tessék, te emeld fel, hogy te a képviselője vagy. És akkor ezzel már létrejött az éruv, és azon a társasházon belül lehet vinni. Hogy lehet csinálni ezt egy városban? A városban mit lehet csinálni, ezt is körbe kell keríteni. Jó, de nem nagyon lehet körbekeríteni egy várost. Akkor ez az a megoldás, hogy a körbekerítés nem kell, hogy egybefüggő legyen, hanem az kell, hogy időnként legyen egy kapu-szerű valami. És ezért lehet ezzel kicsit mindenfélét alkalmazni. Például, hogy különböző
vezetékek. Hogy? Ne, meg lehet oldani. Vagy ki lehet tenni bizonyos időközönként egy-egy drótot, két két karok között. És utána fogni kell egy kenyeret, illetve itt mivel nem itt a városon az a hely, egy társasháznál, a társas az egy meghatározott ember közeg, közösség tulajdona. Egy városnál sok olyan terület van, ami senkinek nem a tulajdona, mert városi tulajdon. Ugye például egy társasháznál az világos, hogy a lépcsőház az mindannyiunké, akik a házban lakunk, és nem az idegeneké. Egy utca az ott nem világos, hogy az kié. Mert az mindenkié, de senkié. Ugye? Jogilag ez stimmel? Végül. Igen, de olyan érted, különbséges. Ezért az ott még pluszban szimbolikusan meg kell venni a jogot a hatóságtól. És akkor meg kell venni a jogot a hatóságtól, és kell ez a kenyeres megoldás, ezzel van érúv a városban. Ez egy kiskapu, egy olyan dologra, amit magunk... Azok csinálták a kiskaput, akik maguk
csinálták a szabályt.
Akik maguk csinálták a szabályt. Ez az érúvnak a lényege, ami a hozásra, mivésre vonatkozik. A hozásvivés az egy fontos dolog. Most Izraelben a legtöbb városban, minden városban van érúv. És ezért, ha jönnek ide Izraelre, nem is teljesen elfelejtődött az egész dolog. Ezért például a Rebbe ellene volt, a Lojúcsi Rebbe, hogy ilyen helyeken is jobb nem vinni, hozni. Az emberek el fogják felejteni teljesen. És tényleg ez van, ide jönnek Izraelek, és nem veszik komolyan, lehet Izraelbe, lehet, itt is lehet vinni. És ezért nem mindenki használja ezt a lehetőséget. Egy másik fogalom, amiről a múltkor elkezdtünk beszélni, ugyancsak egy rabbinikus tilalom, ez a mukce fogalom. Mukce azt jelenti, hogy a tilos, tiltott, vannak bizonyos tiltott tevékenységek. Mondjuk tilos írni. Ugye? Erre vannak olyan szerszámok, amik kifejezetten egy tiltott tevékenységre vannak dezignálva. Arra készültek. Akkor az alaphelyzet az, hogy a rabbik azt mondták, hogy ahhoz, hogy még véletlenül se kerüljön olyan helyzetbe, hogy egy tiltott munkát végezzél, ezért egy tiltott munkára dezignált szerszámot tilos mozgatni is. Mondjuk egy ásót, az olyan munkára van, ami tilos szomozni, mert tilos ásni az olyan, mint a szántás. Akkor az ásót neked tilos mozgatni nem ásás céljából is. Tilos, az ásót tilos mozgatni. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy Sábeszkor a legtöbb eszközt tilos mozgatni. A legtöbb eszköz az szombaton nem megengedett munkára van.
Babakocsi.
Babakocsi, szombaton megengedett. Csak a babakocsi az a probléma, hogy azt, ha kiviszed, akkor azzal már vittél valamit. A lakáson belül lehet tologatni a babakocsit, de a lakáson kívül nem, mert azzal már vittél.
Én erre gondoltam, hogy most gyereket lehet-e?
Nem lehet. A gyereket nem lehet vinni, mert a gyereket, ha viszed, akkor azzal vittél valamit az utcán. Ezért mit lehet sem, és például mit csinálunk mi? Ahhoz, hogy a családi béke meglegyen, akkor erre meg lehet kérni egy nem zsidó. Egy nem zsidó tolja a kocsit, babakocsit szombaton. Ugye mondtam, múltkor beszéltünk erről, hogy egy nem zsidót meg lehet kérni szombati munkára. Beszéltünk el, itt voltatok?
Igen, persze.
És akkor azt mondtuk, hogy nem lehet. A sábezgói fogalma alapjában nem létezik. Vannak bizonyos kivételek. Ha egy micva érdekében történik, ha a közösség érdekében történik, hogyha gyerekek érdekében történik. Most ebben az esetben nem a gyerekek érdekében történik, ez így nem igaz, mert a gyerek otthon is el lenne. De azt mondjuk így micvának tekintjük, hogy a család egybe legyen, és sábezkor, de nem egy olyan magától értetődő dolog, hogy ezt lehet csinálni, de ez még elmegy, hogy egy nem zsidót megkérni, hogy ő tolja a babakocsit. De egy zsidónak tilos a babakocsit tolni szombaton.
Még amikor összeismerkedtünk, akkor egy-két hétre azután, hogy összeismerkedtünk, meghívtál bennünket a lakásra, és a fiam a menyem, és a babakocsiban lévő unokám. És ugyan itt nem ment, és akkor jöttek a fiúk, és a fiúk fölvitték a babakocsit.
Igen, de ők már a házon belül vitték fel.
Igen.
És a házon belül volt érő?
Igen.
egy matematikus gondolkodik. Tehát van példa a fejében van, és gondolkodik a megoldáson. Ez a munkája.
Erről beszéltünk a múltkor, hogy ez így, ezzel semmi probléma nincsen. Mert nem azzal van a probléma, nem a munka, az nem abban az értelem. Nem is feltétlenül fizikai.
Ezek inkább cselekvések.
Tehát igen. Van 39 alkotó cselekvés, ami tilos. Ebben nincs benne a gondolkodás.
A mérnöki munka nem volt a tempomépítésekkor.
Van egy benne, nem. A mérnöki munka volt, de a fejben való történő cselekvés, az nem egy kézzel, azt nem lehet megtiltani. Annak nincs mértékegysége.
A gyakorlat is a valósítás már tud eszközölni,
mert... A gyakorlat is nem lehet írni rajzolni. Mert ez egy érdekes jogi kérdés. Gondolatot nem lehet megtiltani. Mert az nem egy mérhető dolog. De! Van egy rabbinikus előírás, ami arról szól, hogy nem szombati témájú dolgokról beszélni, vagy akár gondolni rá, az nem előnyös. Ilyen értem, egy matematikus nem mérhet el a... Matematikus ez kisebb probléma, mondjuk egy üzletember nem gondolkodhat üzleti kérdésekről. Sámeszkor. És a mukcére még visszatérve, csak azért, mert tudom, hogy vannak, akik ezt mélyebben ismerik, akkor érdemes ebben is kicsit mélyebbre ásni. A mukce tulajdonképpen az a szó, hogy mukce, az miről szól? A mukce a szó azt jelenti, hogy elválasztás. Magyarul. Minden olyan tárgy, amit a Sábesz bejövetel eszköz, vagy tárgy, ami a Sábesz bejövetel, akkor el volt választva tőled, mert gondolatban sem merült volna föl, hogy te azt használjad szombaton, minden ilyen tárgy szombaton tilos, hogy mozgassad. Több kategória van ezen belül. Vannak olyan dolgok, amik azért ilyen mukce, mert tiltott dologra van dezignálva, mint egy ásó, egy kapa, egy. A fakanál nem, mert azzal lehet meríteni. Jó kérdés, a fakanál egy főzőeszköze, az egy jó kérdés, a fakanál, de mondjuk egy toll, vagy ilyesmi. Vannak olyan dolgok, amik nem emiatt mentek ki a fejedből, hanem itt például valami, ami nem eszköz. Egy kő, vagy egy bot, az is mukce. Miért? Mert az nem eszköz. Valami nem eszköz, mire használnám? Ha nem gondoltam kifejezetten arra, hogy egy szombaton megengedett dologra akarom használni, mondjuk egy követ, hogy ráüljek, akkor az a kő, az nem, annak nincs funkciója, és ezért az is mukce. Szóval több kategóriája van a mukcének, illetve annak, hogy mégis milyen célból lehet mozgatni a mukcét. És ennek a részleteiben nem fogunk belemenni, de a lényeg ennek az egésznek az az, hogy gyakorlatilag könyveken és ételen kívül nincs semmi, ami teljesen csak úgy lehetne mozgatni. Mindig csak valamilyen célból. És ennek az volt az érdeke, vagy ennek az volt a célja, hogy tényleg különbségtétel legyen a szombat és a hétköznapok között.
Barátodban találkozhat és beszélni szombaton is, ugye?
Igen.
Telefonon is?
Telefon nem lehet telefonálni szombaton?
Ezt miről vezetett?
Mert az elektromos atyák. Nincs szikra, de ezért mondtuk azt, az elektromos áram tilalma. Te itt voltál múlt héten? Amikor, mert az két hete igen. Az elektromos áram tilalma az nem csak a szikra miatt probléma, hanem mondtam, az áramkör, akkor bezárul, akkor az a utolsó kalapácsütés kategóriája. Emlékeztek, mondtam, hogy az egyik, a 39 volt az utolsó kalapácsütés. Amikor egy folyamatot egy utolsó lépéssel fejezel be, akkor mivel ezzel lett kész a folyamat, ez tilos. És ezért az áramkör használatát a rabbik a 19. században ebből következtet fel tiltották. Mert nagyon logikus különben. Mi a dolog lényege? Lényege mindvégig az, hogy minden olyan éppen aktuális, a tech nemzedékedben aktuális szerszám, eszköz, ami miatt nincs meg az a fajta elválasztás a hétköznapi világ és a szombat között, azt meg kell tiltani. Meg kell találni tulajdonképpen, hogy miért legyen tilos. Ha gondolom, az elektromos áramot nem tiltott, nem mondták volna ki, hogy ez az utolsó kalapácsütés kategóriája, akkor most semmi különbség nem lenne a Sábesz és a hétköznap között egy átlag embernek. Mert az a könyvek és az étel az egyetlen olyan eszköz, ami teljesen megengedett dologra van dezignálva. Enni és tanulni sábeszkor, ez a két legfontosabb dolog.
A másik külön a rabinikus tanács. Ugye a rabinikus elvárás.
Igen.
A rabinikus előírások parancsolatok.
Igen.
Diaszpóra előtt, meg diaszpóra után. Kihez vagy mihez fűzönnek?
Rabbi tanács. Na, jó kérdés.
Hiszen ugye keresztények és zsinatok voltak, meg egyebek, ugye azért kérdezem, hogy itt hogyan.
Nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ez nem csak a sábeszre vonatkozik. Elvileg a Tóra következő. Honnan tudjuk, menjünk egy percet vissza, ha már ez felvetődik. Honnan tudjuk, hogy a rabbiknak van erre jogosultság? Mi a Tórából indulunk ki? Mózes leírta a Tórába, az szent, amit nem, az nem. Honnan veszük, a rabbiknak van jogunk bármit belekocsvasztani? Azért, mert a Tórában benne van, Mózes 5. könyvében, három különböző megfogalmazásban is, hogy a rabbikra hallgassál, akik abban a nemzedékben lesznek, és az, amit ők magyaráznak, azt fogadd el. És szerint, hogy a rabbik, a nemzedéked rabbiai meg vannak ilyen értelemben erősítve, és különben azért van háromszor, azt mondja már, hogy ez írva három különböző megfogalmazásban, mert az egyik arról szól, hogy fogadd el az ő általuk hozott megerősítéseket, a másik arról szól az értelmezéseket, a harmadik arról szól az általuk átadományozott hagyományt. Okay. A rabbikra lehet hallgatni. Tudjuk, hogy lehet hallgatni. A kérdés az az, oké, de hogy? Vita van a rabbik között, de akkor kire hallgassa? Azt mondja, a Tóra, ahre rávim lehátoiz. A többséget kell követni. De kiből a többséget? A többséget a legfontosabb rabbikból. Kik a legfontosabb rabbik? A 71 tagú Sanhedrin. Akkor addig, amíg volt Sanhedrin, a legfelsőbb rabbinikus bíróság, ez nem volt kérdés? Nem sokkal azután a szentély elpusztult, megszűnt a Sanhedrin. Mi van most? Nagy probléma. Igazság szerint ezért mi történt, hogy voltak bizonyos korszakok, amikor hát sokkal kevésbé gyorsan állt be egy bizonyos dolog. Voltak bizonyos korszakok, amikor egy-egy tilalom, vagy egy-egy rabinikus törvény, az akár sok száz évig is eltartott, amíg véglegesült. Amíg gyakorlatilag kialakult az a konszenzus, ami alapján mentek. Mondjuk egy példát, és vannak ilyen vízválasztók. Például a nagy vízválasztó, ami volt, nagyon hosszú ideig, mondjuk egy olyan majdnem 1000 évig nem is volt összegyűjtve és kodifikálva a rabbik által hozott törvények. És körülbelül a keresztény időszámítás szerinti ezredfordulón jelentek meg az első kodifikátorok. A kodifikátorok, azok olyan nagyformátumú zsidó jogászok, rabbik voltak, akik megpróbálták valamilyen logika alapján a teljes jogtárat összeállítani. Három ilyen nagy volt, a Rambam, Maimonides, a Al-Fasi, és a Rosh. A Rosh az Rabbeinu Asher. Ezek mind, a Maimonidesen kívül mind a kettő, aztán francia vagy német volt. Maimonides volt ugye spanyol eredetileg, aztán Egyiptomban ez a Szefárd. Amikor ez megvolt, akkor utána, több lépcsőben történt, de lerövidítem a történetet, akkor jött a Bét Yosef, a Shulchan Aruch, és azt mondta a 16. században, hogy ír egy könyvet, ami egy gyakorlati útmutató legyen. Csak az a baj, hogy ez a három kodifikátor, ez nem mindenben egyezett. És azt mondta, akkor megnézi mindig, hogy a háromból, ha vita van, akkor melyik mondja a kettő, melyik mondja egy, és azt fogja követni. És így született meg a Shulchan Aruch, ami ezt a három kodifikátort választotta ki, akik ők maguk is egy korábbi több száz éves anyagot gyűjtöttek össze, és próbáltak meg összesülteni, és a Shulchan Aruch ebből született meg. És ma, amikor azt kérdezett, hogy mi a végső szó, az a Shulchan Aruch. Csak az a probléma, hogy csomó olyan kérdés van, a Shulchan Aruch most is tisztázom, mert eltelt azóta 4-500 év. Illetve a Shulchan Aruch szerzője, az a Bét Yosef, a Yosef Káro, ő egy szefárd zsidó volt. De nagyon sok kérdésben, ami például nem volt benne a kodifikátorokban, vagy ami hagyomány kérdése volt, ő a szefárd hagyományt követte. Akkor mi jött? Egy 50 évvel később a Römo, de Moise Iszörlisz, aki a Krakóban élt, és ő pedig kiegészítette a Shulchan Aruchot a askenáz dolgokkal. Akkor már van egy különbség, egy pillanat. Akkor utána voltak újabb kérdések, újabb szituációk. Például elektromos áram nem volt az ő idejükben, vagy hasonló. Akkor így gyakorlatilag nem volt egy olyan fórum, ahol felvetették, na, zsinati ülés, döntsük el, hanem nagy rabbik cikkeztek úgynevezett responzumokban ezekben a témákban. Ezek a responzumok, ezek olyanok voltak, mint ma az e-mailen a levelező listák. Valaki írt valamit, akkor publicisztika, akkor utána valaki válaszolt rá, vitatkoztak, és végül is egy 50-100 év alatt mindig minden kérdésben kialakultak a konszenzusok. Sok esetben nem kellett, de voltak olyan dolgok, mert elfogadták, hogy ő egy nagy szó ebben. Most mondjuk egy példát, ami a mai napig, hogy milyen viták vannak. Mondjuk van egy, nem a Sábethez kapcsolódik, ezen milyen tudnék mondani, de olyasmi mondjuk már egy jó pár száz éve megy, és még nincs vége, ugye ez a liba kérdés. Hogy a tömött libát lehet enni. És mi a kérdés? A kérdés az az, hogy a Tóra azt tiltja az olyan állat fogyasztását, aminek olyan betegsége van, ami miatt egy éven belül meghalt volna. Ez egy tórai tilalom. Ez a tréfa. Ez a tréfli szó az innen jön. A kérdés az, hogy a sulhanárban tisztázva vannak azok a is közismert betegségek, amik abban az időben voltak. A kérdés az, hogy libát tömsz, akkor az a természetellenesen megnő a mája, akkor az egy betegség, csak soha nem tudjuk, hogy belehalna egy éven belül, mert nem éri meg, mert 90 naposan már levágjuk. Akkor ez egy olyan vita, ami mai napig tart, és nincs ebben végső konszenzus, és még sok ilyet lehetne mondani. Ilyen értelme nincs az a végső fórum, ahol ez miért jó különben, ennek van egy nagyon jó oldala. Azért jó, mert ugye nem teljes, nem mindenben teljesen fekete-fehér a dolog. Viszont, hogyha nagyon muszáj, akkor lehet egy kicsit könnyíteni a problémát. Viszont, hogyha ha ilyen-olyan kérdés, nem mindenre vonatkozik természetesen, de bizonyos dolgokban, ha nagyon kell engedményt tenni, akkor meg fogjuk találni azt a véleményt, akit szerint valamilyen módon lehet. Persze ez nem mindenre vonatkozik, de bizonyos kérdésekben lehetséges. Igen.
Yosef Karo, Rambam és a másik két rabbi egy korosztály, vagy egy időben éltek?
A Yosef Karo nem. A Rambam, a Rosh és a Fácil azok
11-12.
Azok igen, a 11-12. Tehát a Yosef Karo az egy 400 évvel később lehet.
Illes a Rasbam?
A Rasbam az is körülbelül a Rambamnak volt a... De ő nem volt kodifikátor. Volt például Rási, még nagyobb. A Rási azok, ezek kommentárok voltak. Van még egy-két kodifikátor, ott van például a Túl, de ezek nem, most nem akartam az egész történetet el, ez hosszú lenne, hogy ki mindenki van, és én nekem sincs meg mindig pontosan, hogy de körülbelül volt, ebben az időben volt 4-5 kodifikátor, akik nagy elismertek voltak. Az egyetlen különben, aki az egész jogtárra csinált, az a Rambam volt, a Maimonides volt.
És akkor Rási is csinált ilyet, és akkor magyarázta.
Ő magyarázó volt. Ő az egész Talmudra és az egész Tanakhra írt magyarázatot, de nem törvénykezett.
Azt mondja, hogy megszűnt a nagy fejlődés, és sincsen egyfajta központ, ahol ezeket a kérdéseket eldöntsék. Egyébként a zsidóságot úgy unblock. Van valahol valamilyen, ahogy létezik a pápa, van valamilyen irányítás, vagy bár, ahol a zsidóságot ilyen formában.
Ez nem is. Olyan, aki jogi értelemben
nem is? Jogi, hanem egyfajta...
Vannak nagy rabbi, hialája nincs.
Tehát nincs olyan rabbi, vagy nincs olyan...
Ez 2000 éve nincs.
A világ.
Igen, a Lauder például, ő a zsidóság vezetője.
Ja, szóval akkor nincs semmiféle, értelme nincsen.
Aki a világ vallása zsidóság. Nem
kis elmény, a zsidókat egy személyre,
vagy testőre. De ez egy fontos kérdés, mert te most két külön dologról beszélsz. A Sanhedrin nem képviselte a zsidókat, a Sanhedrin a Tórát, és a vallás utolsó szavát képviselte. A zsidók képviselete az egy politikai kérdés. Olyan értem, az egy olyan kérdés, hogy ki adta a felhatalmazást kinek. Tehát Dávid király mondjuk képviselte a zsidókat, Bibi Netanyahu reprezentatívan képviselte a zsidók felét. Nagyjából ennyi az, ami most lehet a zsidó képviseletéről beszélni.
Most mit tudom én, lenne valami óriási Flores, akkor össze tudna ülni valamilyen...
De nem tudom, hogy tudna összeülni. Ha nincs reprezentáció, akkor... Ez eleve egy butaság ez a kérdés felvetés, mert a zsidók ki tud képviselni? Most kicsit elkalandozunk, de azért menjünk. Képviselni azt tud, akinek van felhatalmazása a képviselte. A zsidóságot, a judaizmust képviselni, rabbiknak van felhatalmazása. Hitük szerint ők képviselik a halacha álláspontját. A zsidó emberek, vagy egy közösség képviseletére akkor lehet képviselni, ha reprezentatívan te fel vagy erre hatalmazva. Most a világon boldog-boldogtal kikiáltja magát a zsidó világ szervezetnek, meg annak a vezetőjének, de ennek semmi jelentősége nincsen. Reprezentatíve csak Izraelben vannak választások, ahol zsidók tömegei választják meg, hogy ki képviselje őket Izraelben. Ezért a probléma ennél sokkal nagyobb különben, mert azt mondja, hogy van egy nagy szó lesz. Ha van egy nagy szó lesz, és a zsidókat elkezdik bántani, nagy Isten, akkor nem csak azokat a zsidókat kezdik el bántani, akik zsidónak tekintik magukat, hanem azokat is, akik nem tekintik magukat zsidónak, és azoknak az esetében meg pláne nem merülne fel az, hogy ők valakit megkérjenek, hogy képviseljék őket, mert ők nem is tekintik magukat képviselendőnek. Érted? Ezért a zsidók, hogy Magyarországon a zsidók képviseletéről beszél, hogy a mazsihiz képviseli a zsidókat, ez ennél nagyobb baromság nincs, mert azok a zsidók, akiről mi zsidókként beszélünk, az a 100 000 ember, annak a 80%-a nem tekinti magát képviselendőnek, mert nem tekinti magát zsidónak.
Most.
Okay. Akkor előállhat egy helyzet, hogy mások annak tekintik őt, de ha mások annak tekintik őt, az nem egy olyan helyzet, amit ő szabad választásában aztán persze kialakult egy szituáció, hogy ő majd akkor összeülnek és választanak, de nem ez a jellemző, hogy akkor majd, amikor annak tekintik őket, amikor szó lesz volna, legalábbis nem ez volt 70 éve.
És a vallásos zsidóknál mi a helyzet? Akik valamilyen irányvonalat követnek, mint például Belzben van Rebe, és hogy gyakorlatilag, amit a Belzi Rebe mond, az úgy van, és szent és érthetetlen.
Azt mondja, a haszid irányzatoknál van a Rebe, aki képviseli a haszidizmust, de ugye az nagyon fontos, ezt nem összekeverni. Egy Rebe nem az nem egy politikai képviselet. Az nem abban nyeri a legitimitását egy Rebe, hogy a tömegek megválasztják. Mert ő nem attól, ő mi a Rebe? Nem egy politikus. Egy politikusnál van az, hogy ő a tömegeket képviseli, a tömegek érdekét képviseli. Egy vallási vezető nem attól válik hitelessé a vallási vezetésre, hogy őt megválasztották, hanem attól, hogy ő üzenete hiteles. Mit akarok ezzel mondani? Mindjárt eljutok oda. A rebéket a nagy haszidok választották ki, mondjuk, oké? De nem ettől váltak ők rebévé. Valamilyen módon neki spirituálisan kellett abban az helyzetben. Egy proféta, mondjuk. Sőt, mondom, egy Sámuel proféta nem attól lett proféta, hogy a nép megkérte, hogy legyen proféta. És ez nagyon egy óriási fejletés, és ez nagyon hibás, nyilván egész más a szemléletmód, csak most nem akarok aktuális zsidó politizálni, de ez, amit a mazsihiszbe bele dergődik, hogy itt az alapszabály, meg mit tudom én, és akkor a tagok, és akkor hogy baromság, nincsenek tagjaik, de más kérdés, hogy akkor megválasztják, nem választják meg, és hogy nem ettől válik egy zsidó egyház, nem attól válik hitelessé, hogy most akkor megválasztották, és akkor ő a vezető. Mert attól, hogy van egy hiteles vallási üzenete, amitől a dolog vallásivá válik, mert különben ez egy politikai szervezet. Egy egyházban, a pápa választásnál is, ahol a katolikusoknál a legnagyobb a hierarchia, ott sem az van, hogy akkor a pornép, akkor megkérjük az összes katolikus most válasszon. Nem ettől pápa a pápa, de ez most már messze kerültünk a mint Makkó Jeruzsálemtől, hogy a... De csak mondom, hogy egy vallási értelemben... De nem létezik.
Rabbi között nincs hierarchia?
Van, hogy mit van, nagy rabbi, kis rabbi. De ez a munkásságán és a híveinek és a követőinek a számában. Nincs így rangsorolva, hogy akkor mit a nagy doktor, kis doktor. Letette ezt, ilyesmi is van, ez nem igaz. Van olyasmi, hogy a rabbi vizsgának vannak szintjei. Milyen kérdésben tud ő jogi határozatot hozni. Ilyenben vannak szintek. De nem ez a mércéje annak, hogy valaki híres rabbi, vagy nagy rabbi, vagy kis rabbi.
Ez a fogalom, hogy ő rabbiért nem
létezik? Itt ez minden közösségben egy maga választja meg, hogy mit nevez főrabbinak. Magyarországon például minden neológ rabbi főrabbi. De az, hogy a
országos főrabbi, akkor az kiválasztja
meg. Semmilyen nincs. Az annak a kérdése, azt tudod, mi múlik? Most hagyjuk Magyarországot. Nemzetközileg az, hogy van ilyen fogalom, vagy nincs, vagy országos főrabbi, azt a helyi politikai államszervezet dönti el. Vannak olyan országok, ahol fontos az, valamilyen oknál fogva politikailag, hogy legyenek ilyen fővallási vezetők, és ott kikiáltják, hogy legyen ilyen fővallási. A katolikusok kivételben náluk a saját hierarchiájában is van ilyen. De a zsidóknál van olyan ország, ahol. Tehát Franciaországban van a konszesztoár, amit még Napóleon alapított, ami a hivatalos hitközség, és annak része az, hogy van főrabbi. De ezt nem a zsidók döntötték el, hanem a Napóleon. Magyarországon ilyen fogalom nincs. Kikiáltották a mazsinészesek, a svejtzer Józsi bácsit a világtörténelemben először magyar főrabbinak. Más kérdés, hogy ez kb. Fél évig tartott, mert utána összevesztek ezen. De ilyen fogalom nincs. Oroszországban van ilyen fogalom, mert Putyin úgy gondolta, hogy ez fontos, hogy legyen. És a szovjet időkben is volt. Amerikában nincs ilyen fogalom.
De a főrabbi az nem a zsidóság által teátrang, hanem ez a naptárs politika.
Az, hogy országos főrabbi. Az, hogy valakit úgy hogy főrabbi, tessék. Ez jól hangzik.
Tíz után
a vezető rabbi.
De ez miért csak itt? Ez egy baromság. Ez nincs.
De
nincs kővevésve ez. Magyarországon van egy ilyesmi, hogy a neológ rabbik között régen ennek volt értelme. Régen, ha volt mondjuk egy zsinagógában két rabbi, egy közösségben több rabbi, akkor volt ennek értelme, hogy van egy fő rabbi. Ennek volt értelme. Egy városban van sok rabbi, akkor volt, egy városon belül kialakíthattak egy hierarchiát, ilyen, hogyne ilyen volt, de például is ne esély. Volt ilyen, hogy egy városon belül a városon belül kialakítottak ilyet, hogy fő rabbi, és ő tényleg a többi környéki rabbinak a főnöke volt. De ez is különben miért volt? Mert az állam, az egyenjog, az emancipációig ezeknek a rabbiknak végrehajtási erőt adott. Ugye, ők anyakönyveztek, ők még büntetőjogi hatjárjuk is volt. Most aztán a neológnál volt egy ilyesmi, hogy egy templomban van két rabbi, vagy itt, akkor kineveztek egy főnök. De aztán lett ebből az, hogy a főrabbi egy fizetésemelést jelent, azt hiszem, az a rang, hogy főrabbi, akkor ha a közösség nem tudom hány év után kéri, hogy a rabbia legyen főrabbi, akkor főrabbi. De ezért van az, hogy Magyarországon minden boldog-boldogtal az főrabbi, meg fősamesz, meg fő nem tudom mi. Ez meg főkántor, igen.
És a vezető rabbi?
A sejben nem volt hivatalosan főrabbi. Hogy főrabbi volt, nem volt országos főrabbi, nem is tudtam, hogy.
És a vezető rabbi?
Azt csak azért neveztük így, hogy egy kicsit különbséget tegyünk, hogy ez nem a neológ főrabbi kategória.
Hát ez kifejezi azt, hogy való sok rabbi.
Ja, igen.
Ez közösségvezet, nem egy rabbi is, hanem több rabbi.
Nem, most cukor.
Igen, nem, egy nagyobb létszámú szempontból megesett az, hogy nem több rabbi jár imádkozni, de az így vezeti ezt a közösséget, az a vezető rabbi
imádkozni. De a vezető van benne.
Igen, meg valami helyettes akkor.
Ja, a hét szó, itt szakos a buzsi
hiszten, ez még vettük.